Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csák János közgazdás, címzetes egyetemi tanára, Budapesti Corvinus Egyetem társadalmi jövőképesség kutatóközpontjának vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Június 13-án volt egy konferencia, a társadalmi jövőképesség egy új tudományterület bemutatkozása címmel. Mi az a társadalmi jövőképesség?
Ez egy új tudományág, ugye a jövővel kapcsolatban rengetegféle tudomány van, jövőkutatás, jövőbiztosítás, reziliencia, fenntarthatóság. Mi azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk oly módon megfogalmazni a társadalmak jövőképe, vagy társadalmi entitások jövőképességével való kérdéseket, amelyek részben összekapcsolják az egyén boldogulását és a társadalmi entitások boldogulását, másrészt azonosítják, hogy melyek azok a képességek, amelyekből arra következtethetünk, hogy egy társadalmi entitás a jövőben is állja majd, az ismeretlen jövőben is állja majd a sarat.
Egyéni képességekről van szó túlnyomulat?
Pontosan képességekről, tehát olyan alkotó energiáról, képességekről, amelyek elősegítik, hogy egy társadalmi entitás, most ez lehet ország, vállalat, alapítvány, család, mennyire képes értelmezni a körülötte lévő valóságot, és mennyire képes megszervezni önmagát annak érdekében, hogy megőrizze és újra termelje a saját életmódját.
De azt kérdés, hogy mennyire képes érzékelni a körülötte lévő valóságot?
Nem érzékelni, értelmezni.
De abban éle. Érzékelni természetesen érzékeli. Tudnia kell, hogy mi az, amiben él. Mi történik körülötte?
Így van. Hát gondolja meg, hogy hány olyan konferenciát rendeznek naponta, amikor megpróbálják, vagy hány tanulmány jelenik meg, amikor megpróbálják értelmezni, hogy mondjuk a 2008-as pénzügyi és gazdasági válságnak melyek voltak a kiváltókai, és mik azok a tényezők, amik a jövőben ezen egy efféle újra előfordulását elősegítik, vagy megakadályozzák. Vagy itt van a mesterséges intelligencia. Vajon a mesterséges intelligenciának milyen lesz a hatása? Amelyik társadalmi entitás, legyen az vállalat vagy ország, pontosabban tudja körülhatárolni, föltérképezni a hatásokat, az nyilvánvalóan jobb terveket tud kovácsolni. Vagy mondok egy másik példát, itt van a migráció. Nagyon sok számot hallunk, hogy Szíriából, Afganisztánból hány ember indul el, és a víz miatt, vagy a háború miatt, vagy Afrikából. A pontos tények ismerete és a tényekből az információ, illetve a tudás kinyerése, az az értelmezési képesség, amiről itt szó van. Vegyünk például, vannak olyan vállalatok, amelyek eltűntek. A GE például itt van, létezik már több mint 100 éve, vagy akkor van egy csomó vállalat, amelyik eltűnt. Vagy az energiaiparban a Petrofina már nem létezik, a British Petrol még létezik.
De miben több a jövő képesség, mint a futurológia tudománya, amelyik megmondja, vagy megpróbálja megmondani, hogy mi lesz, majd őszintén pillanataiban általában mindenki bevallja, hogy azt azért pontosan nem tudjuk.
Így van. A futurológia, illetve a jövőkutatás azzal foglalkozik, hogy bizonyos az adott, a vizsgált entitás szempontjából lényeges szempontokra felállít bizonyos szcenáriókat. Hogy hogyan fog alakulni, hogyan alakulnak majd az árfolyamok, az olajár, a klímaváltozás, és abból szcenáriókat állít föl, amire aztán különböző stratégiákat ki kell alakítani, ki lehet alakítani. A jövő képesség az azt jelenti, hogy hogyan tudunk ma fölkészülni az ismeretlen jövőre. Tehát mi nem szcenáriókat állítunk föl, hanem, hogy egy metaforával éljek, amikor az ember elviszi a 3 éves vagy 6 éves gyerekét úszni, megtanítja olvasni, nyelveket tanítani, megtanítja neki a matekot, akkor még nem tudja, hogy karmester lesz-e, pék lesz-e, vagy taxisofőr, vagy operaénekes, de minden esetre megpróbálja átadni neki azokat a készségeket, amelyekkel később meg tud birkózni majd azokkal a dolgokkal, amikkel szembe kell néznie. Most ugyanez létezik társadalmi entitásokban. Nagyon sok vállalatban vannak olyan felkészítők vállalaton belül meg kívül is, amelyik arra készíti fel az embereket, hogy akár romboló, akár építő új fejleményekre hogyan tudnak reagálni. Tehát mi a képességekkel foglalkozunk.
De elég azt mondani, hogy rugalmasnak és változásképesnek kell lenni. Egyszerűen nem szabad elhinni, hogy az, amiben vagyunk, az mindig ugyanígy marad.
Igen, a rugalmasság az tulajdonképpen az egyik eleme ennek a képességnek. Ugye mi három dolgot vizsgálunk. Úgy nevezzük, hogy aktív jövőképesség, proaktív és reaktív jövőképesség. A reaktív jövőképesség, tehát a reagáló jövőképesség, az például azt jelenti, hogy mi történik, hogyha egy országot megtámadnak, vagy egy olyan természeti katasztrófa éri, amihez össze kell rántania magát. Ez egy reaktív dolog, történik velünk valami, mit teszünk ekkor. Amit békeidőben, vagy amikor jó az idő, nincs katasztrófa, akkor nem tudom, mint egy dunai árvíz, vagy a Katrina, vagy akár a világ más részén egy háború. Az aktív jövőképesség az azt jelenti, hogy körülöttünk zajlanak a változások, és az a kérdés, hogy mi ezeknek a változásoknak a fősodrában vagyunk, vagy valahol a szélén csurgunk. Hogyan fogjuk a vitorlánkba azt a szelet, mondok egy példát, most az elektromos meghajtású autók korszaka következik valószínűleg. Melyik ország kezd el hamarabb reagálni arra, hogy azok a mit tudom én, gyárak, akik itt vannak mondjuk Magyarországon, amelyek most benzines vagy dízelautókat gyártanak, és ilyen motorokat gyártanak, azok itt folytassák azt a fejlesztésüket és azt a gyártást, ami az elektromos autókhoz kell. Tehát ez az aktív. És akkor van a proaktív, az, amikor tudjuk a változásokat befolyásolni is. Mondok erre is egy példát, például az Egyesült Államok, amikor ugye Kennedy kimondta, hogy na már pedig fölmegyünk a Holdra. Annak hihetetlen ilyen vízesésszerű hatása volt a tudományban, a technológiában, más dolgokban. Tehát a rugalmasság ennek a kifejezésére nem elég. Tehát aktívnak kell lennünk, a meglévő folyamatoknak a fő áramában lennünk, persze a magunk életmódjának a megőrzése és újratermelésével, reaktív képességeinek kell lennie, mert bármikor érhet bennünket egy katasztrófa vagy bármi, és a harmadik pedig proaktívnak, tehát ki kell választanunk, hogy például egy Magyarország méretű ország hogyan tud kiválasztani azokat a területeket, ahol igazán jók tudunk lenni, hiszen minden húrt nem tudunk megpendíteni ezen a hárfán.
Hol döntenek abban a kérdésben, hogy például egy Magyarország méretű ország miben tud ott lenni a topon? Például az autóiparban az autókat azért nem mi gyártjuk, mi csak a területet adjuk idegen gyáraknak, akik itt gyártanak.
Hát az, hogy idegen gyárak, azt így azért nem mondanám, hát nem hiszen a nyugati kultúrának a részei vagyunk, a nyugati ökoszisztémának és társadalomgazdaságnak a részei vagyunk. Tehát tulajdonosként nem a miénk, de hogyha mondjuk veszük a MOL-t, ugye ott van a Slovnaft. Tulajdonosként a MOL-é, és össze van hangolva a döntéshozatal, de ettől függetlenül ez a cégcsoport, hogy Inát is ide veszem, ez egy Kárpát-medencei cégcsoport. Tehát ugyanúgy azok az információk, amik Szlovákiában fölmerülnek, azok beépülnek. Most ezekben a gyárakban is, hogyha csak vesszük az Audit. Az Audinak a Győri Egyetemen van olyan kutató műhelye, amilyen még Németországban sincs. Tehát az, hogy a gyártáson vagy az összeszerelésen kívül még miféle egymás elméjének a megtermékenyítése folyik, vagy egyszerűen az, hogy együtt dolgoznak emberek, németek, magyarok, szlovákok, ez nagyon sokat számít. Tehát az, hogy Magyarország miben jó, ugye Isaac Asimovnak volt egy mondása, hogy az a mondás járja Amerikában, hogy kétfajta emberi lény létezik, az emberek és a magyarok. Tehát azt fejezi ki, hogy bizonyára van valamilyen kétfajta intelligens faj létezik. Tehát, hogy nekünk azt kell kiválasztanunk, és ezt helyettünk senki nem fogja megtenni, hogy miben van leginkább kompetenciánk. Mondhatok erre is példát, hogy például a világon rengeteg magyar zenész van. szerteszét zenekarokban, most komoly zenéről beszélek, azért, mert sokkal nagyobb a kibocsátásunk, mint amennyit ez a 10 milliós ország, vagy a Kárpát-Velence föl tud szívni. Orvosokból ugyanez a helyzet, még nem számolom hozzá azok, akik itt képződnek. Tehát valószínűleg van itt valamilyen olyan, nevezzük így, hogy emberi tőke, intellektuális tőke termelési képesség, amiből akár versenyelőnyre is szert tehetünk. De még egyszer mondom, ezt senki nem fogja kitalálni helyettünk, és senki nem fogja fölnevelgetni, és nem is kell kitalálni, hanem meg kell néznünk, hogy melyek azok a meglévő kompetenciák, amelyekre tudunk építeni.
Megpróbálom a történelemben valahogy ezt elhelyezni. Asimov nem azokról az emberekről beszélt, akik az itteni Fasori gimnáziumból mentek ki atomfizikát meg matematikát csinálni a háború miatt. Az Amerikai Egyesült Államokban. És ott volt benne egy olyan esemény, a háború, ami miatt nekik menniük kellett, mert itthon nem maradhattak.
Így van, így van. Nem csak erről van szó, ugye azt mondom, a baráti körében elég sok magyar volt, olyanok is, akik nem atomfizikusok voltak, tehát valószínűleg ez is benne van, ugye ez a híres Mars lakók, ahogy nevezték Telerede, Szilárd Leó és a többieket. Nem, itt vannak hétköznapibb, vagy hogy is mondjam, a második világháború után lezajlódott dolgok is, például a hálózattudományban Barabási Albert László, és lehetne még sorolni azokat, Somogyi Péter, ugye az agykutatásban, Szent Ágotai János, tehát valóban igaza van, hogy volt egy olyan időszak, amikor a történelem megrázkódtatásai kisodortak a Kárpát-medencéből, vagy egész Európából embereket. Ez a folyamat akkor egyébként, tehát a mondjuk egy 100 évvel ezelőtt teljesen normális volt. Tehát az, hogy az emberek, akik jó képességekkel bírnak, azok egyik egyetemről mennek a másikra. Meg lehet nézni a brit egyetemeken, vagy az amerikai egyetemeken, vagy akár a német egyetemeken, hogy rengeteg olyan tudóst ismerünk, aki nem abból az országból származik, de mégis ott csinálta meg a karrierjét. Tehát ebből a szempontból a második világháború az egy abnormalitás volt minden történésével, és az, hogy amire az előbb is utaltam, hogy mi benne vagyunk a nyugati ökoszisztémában, és ez teljesen normális, hogy mondjuk Laci barátomat, Barabási Albert Lászlót mondjam, ő dolgozik két egyetemen Bostonban, itt Budapesten, és egyébként Csíkszeredában is ad elő.
Miféle tudósoknak kell összeállniuk ahhoz, hogy egy új tudományterületet műveljenek, mert társadalmi jövőképesség tudomány az új. Ilyen tudósokat nem képeznek egyedül.
Így van, így van. És egyébként megszerezni a úgymond tudomány státuszát, az még messze előttünk van egyébként, majd most dolgozunk azon, hogy létrejöjjön egy társadalmi jövőképesség index, amit a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Európai Intézetével, illetve két amerikai intézettel csinálunk. De ez az első kérdés az, hogy tudjuk-e szabatosan definiálni és lehatárolni más tudományterületektől azt, amivel mi foglalkozunk. Az imént ejtettünk szót, hogy rugalmasság, reziliencia, future proofing, fenntarthatóság. Másrészt be kell vonnunk olyan szakértőket, akik ezeknek a tudományterületeknek a szakértői. És hogyha ők elfogadják, hogy igen, ez a terület ad hozzá olyan szempontokat, amelyek építőek és előre viszik az ő gondolkodásukat is, akkor jó helyen kapizsgálunk. Mondok egy dolgot, ami például a Társadalmi Jövőképesség Indexben sokkal kifejezettebb és jobban érthető, transzparensebb vagy átláthatóbb, mint másutt. Mi kifejezetten azt mondtuk, hogy meghatározzuk azokat a normatív szempontokat, amelyek alapján mi azt mondjuk, hogy jövőképesség szempontjából bizonyos folyamat jó vagy nem jó. Ehhez vissza kellett mennünk ahhoz a kérdéshez, az az ősi filozófiai kérdéshez, hogy mit nevezünk jó életnek. És hogyha megnéz az ember például a GDP-t, az is egy index. A GDP-nél például ugye azt gondoljuk, hogyha valami nő, az jó, hogyha valami csökken, az rossz. Vegyük például az új alternatív energiákat, napenergia vagy vízenergia. Ha valóban igaz, hogy a napenergia olcsóbb, mint a fosszilis energiák, most az externális hatásokat is figyelembe véve, akkor hogyha átállunk arra, az GDP csökkentő.
Tönkre megy az összes olyan cégünk, amelyik korábban fosszilis energiagyártásával, átalakításával foglalkozott. Rettentő munkanélküliség lesz, lázadások törnek ki, lerombolják az államot, végünk van.
Ugyanakkor pedig társadalom-gazdasági szempontból az, hogy csökken a környezetszennyezés, az viszont jó. Tehát az az indikáció, amit a GDP-ből kapunk, hogy csökken a GDP, hogyha átállunk, az ezzel szemben emberi jó szempontjából jónak minősül. Vagy vegyük a másikat, hogyha mondjuk karambolozunk mi egymással. Ugye ez egy nem kívánatos társadalom-gazdasági szempontból nem kívánatos esemény. Ugyanakkor el kell menni a biztosítóhoz.
Karosszériálakadások.
Ez mind GDP növelő. Tehát egy ilyen torzulás van benne, hogy az, amit emberi jónak tartunk, az pont ellenkezőleg mutatja. Ugye erre megpróbálták az emberi fejlettségi indexet létrehozni az ENSZ-ben, a 90-es években a Human Development Indexet, egy Nobel-díjas tudós és egy kiváló Amartya Sen és egy kiváló filozófus, hogy Martha Nussbaum, elméleteire alapozva, amiben egyébként Magyarország nagyon jól áll a teljes emberi fejlettségben. Ők arra fókuszáltak, hogy az individuum, az egyén hogyan tudja az emberi tőkéjét folyamatosan fejleszteni. Ez sem volt kielégítő, mert nem a közösséget, mint tényezőt valahogy nem foglalta magában. És érdekes, hogy gomba módjára szaporodnak ezek az indexek. Van az OECD-nek van egy Better Life jobb életindexe, van egy boldogságindex. Tehát amit mi most megkísérlünk, az az, hogy definiáljuk, hogy mit is gondolunk a jó életről, és ezt a mi indexünkben mérhetővé tenni. Tehát egy olyan indexet fogunk kapni, mint a GDP, hogy lesz egy rangsor az országok között, hogy melyik a jövőképesebb, melyik a kevésbé jövőképes.
Hogy fogja kezelni, ha akarja ez az index a társadalmi csoportok közötti rettentő különbségeket? Nem ugyanaz a jó élet nekem, mint a fölöttem és alattam állóknak.
Ez a kulcskérdés. És ebből a szempontból ugye visszatértünk azokhoz a filozófiai és történeti megállapításokhoz, amit mondjuk Szókratésztől kezdve mindmáig a fölhalmozott mondjuk így az emberiség. És ugye az az állításunk, hogy bár valóban igaza van, hogy a mai kissé relativista világban azt mondjuk, hogy nincs olyan, hogy tértől és időtől független emberi jó. Mert azt mondjuk, hogy ami önnek jó, az az ön dolga, ami nekem jó, az az én dolgom. Mi ezzel szemben azt állítjuk, hogy lehetséges ilyeneket megállapítani. Ami igaz, időtől független és tértől független. Mondok egy példát. Az evolúciós pszichológiában arra jutottak, hogy az ember legősibb szükséglet az a kötődési szükséglet. A kötődési szükséglet az, amit először az édesanyánkkal szinte szimbiózisban élve átélünk, és az az állítás, hogy a gyermekkorban megfelelő kötődések elősegítik a testi, lelki, szellemi fejlődést, és hogyha ezt traumák érik, akkor később nehéz felnőtt korban már tartalmas személyközi kapcsolatokat kialakítani, de akár tartalmasan intézményekhez kapcsolódni.
Nem törődtem eleget a gyerekkel kicsi korában, 40 évesen pszichológushoz fog járni. És ott így derül van, majd ki, van. Hogy én voltam az oka.
És ez igaz volt 10 000 évvel ezelőtt, vagy 30 000 évvel ezelőtt Egyiptomban, igaz ma, és igaz lesz, amíg a mai ismereteink szerinti emberi személyek és lények élnek a Földön. Tehát ez az egyik. A másik például a mondjuk így, hogy a gondoskodás képessége, ami részben anyagi gyarapodást is jelent, de a szabadságot is. Megmondom, mire gondolok. Ugye majdnem minden szülő, bárhol, bármikor a világon arra törekszik, hogy a gyereke az többre vigye, jobb élete legyen, mint az övé. Ugyanis tudjuk, hogy a gyarapodással lehetőségünk van a képességeinket jobban kibontakoztatni. Hogyha valaki munkanélküli, és nem tud elutazni mondjuk 500 kilométerre egy állás miatt, mert nem tudja eladni a házát, ott nem tud venni egyet, a gyerekét nem tudja iskolába járatni. Tehát az anyagi lét valamilyen szintjének a megteremtése, mióta a világ világ, olyan általános emberi szükséglet, ami mindig létezett. És ugyanilyen a szabadság is. Csak egy példát mondjak, Lincoln elnök, amikor már kissé fáradt volt ott a rabszolgaság körüli vitákban, és rengeteg tanulmány készült a rabszolgaság előnyeiről, egyszer a kongresszusban felállt elnökként, és azt mondta, rendben van, elolvastam mindent, ha olyan jó a rabszolgaság, akkor miért nem jelentkezik senki önként rabszolgának?
De ugyanez a kérdés. Ha sikerül megteremteni egy viszonylagos, normális életnívót mindenki számára, attól a különbségek még megmaradnak, és attól még dühítő lesz az, hogy én innen alulról úgy látom, hogy másnak szerintem nyilván érdemtelenül sokkal több lehetősége van. A gyerekeinek is sokkal több lehetősége van, és ezt nem fogom tudni megmagyarázni.
Igen, de ez valószínűleg, egyébként ez is egy olyan kérdés, ami mindig velünk fog maradni. Ugyanis
irigység a neve.
Pillanat, igaza van, de ami történik, hogy különböző képességekkel születünk. Különböző adottságokkal születünk, aztán a neveltetésünk is hozzáad, és forgandó a szerencse.
De bocsánat, látott már olyan embert, aki elismerte, hogy valaki azért tart előrébb, mert okosabb is, meg szorgalmasabb is?
Láttam ilyet, de ettől függetlenül igaz a jelenség, amit mond, de ezzel nem fogunk tudni mit kezdeni. Pont ez a lényege, hogy vannak, és ez az egyik eleme, ami indexünknek, mi úgy hívjuk, hogy megelégedettség. Hogy egy társadalomon kell egy minimális szintje legyen a megelégedettségnek, amit negatívan fogalmazunk meg, hogy mentesek legyünk olyan egyébként meglévő emberi érzelmek vagy hajlamok, ne legyünk ilyeneknek a rabjai, mint például az irítség, a másik lenézése, vagy egyszerűen az unalom, vagy a határtalan bírvágy. Ezek mindig velünk lesznek, ezek az emberi természet része, ugyanis nem, mondom, a szerencse forgandósága miatt, és a képességeink, és a különböző helyre születésünk miatt soha nem lesz esély arra, hogy mindenki egyformán részesüljön a javakból.
Mi fogja megkülönböztetni, ha a tudomány meg tudja különböztetni ezt a megelégedettséget, amiről ön beszél, a beletörődéstől, vagy esetleg az elnyomattatásról? Mert hát kívülről vannak olyan társadalmak, amik rendkívül elégedettnek tűnnek, de valójában nem azok.
Mondjon egy példát.
Észak-Koreában az embereket megnézi, pompásan vannak öltözve, sétálnak az utcán, egy rossz szót nem mondanak semmiről, szemmel láthatóan milyen elégedettek.
Hát kétségem van abban, tehát hogyha interjút nem készítenénk velük, és nem szabad országban élnek. Na most ezért mondtam, hogy tehát mi azt néztük meg, hogy történeti, illetve filozófiai hagyományunkban, örökségünkben melyek azok a tényezők, amelyek, hogyha egy észak-koreait megkérdeznénk, ő is jónak minősíteni. Ez a kötődés, ami, most nem tudom, hogy Észak-Koreában van-e, de voltak olyan rezsimek, ahol elvették a gyerekeket, de nem, ez nem csak a kommunista rezsimekben, Ausztráliában, Észak-Amerikában az indiánoktól elvették a gyerekeiket, tehát a kötődéseket megtörtént, az biztos, hogy senkinek nem tetszett. Az, hogy a gyarapodás lehetőségeit elveszik, most csak beszéljünk a saját magyar történelmünkről, vagy a szabadságát elveszik embereknek, vagy olyan, ahogy mondta, szélsőséges különbségek alakulnak ki, hogy az irítség és a lenézés, ami ugye a pandantja topzódik. Vagy vegyük ugye rengeteg vita van a munka jövőjével kapcsolatban. Hogyha a munka jelentősen átalakul, vajon valóban tartalmas dolgokkal fogunk-e foglalkozni, vagy unatkozni fogunk, és az unalom az egyik legveszélyesebb dolog az emberre nézve, mert ugye a kutya is a jó dolgában vesz meg, egyszerűen akkor olyan azokat a felesleges energiákat valahol levezetik az emberek. Tehát mi azt mondtuk, hogy ezektől való mentesség, és pozitívan pedig a gyarapodás, a kötődés, a szabadság írják körül nagyjából azt a jó életet, ami bárhol időben és térben működik. Még egy van, ami mindegyiknek az alapja, ez a béke és a biztonság. Egyszer, hogyha nincs biztonság, akkor az emberek nem fognak gyereket nevelni. Ha nincs biztonság, nincs biztonságban a boltocskán, tehát bárki bejöhet és kirabolhat, akkor nem nyitok boltot. Tehát a béke és a biztonság nélkül sem szabadság, sem gyarapodás, sem kötődés, sem megelégedettség nincs. Tehát az adja mindennek az alapját.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csák János, közgazdász, címzetes egyetemi tanára, Budapesti Corvinus Egyetem társadalmi jövőképességkutató központjának vezetője, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.